Megkezdődött a szőlőszüret Tokaj hegy alján. Ne arra gondoljanak, hogy a furmint és a hárslevelű szedése indult el, hanem még a korai fajtái, a sárga muskotái. A felvásárlási árak, amit a Tokaj kereskedőház hirdetett, az azonban nem igazán védi a méltán híres hegyaljai szőlőt, a bort. A mennyiség az átlagosnál jobb lesz, a minőségben pedig csak reménykedni lehet. Az aszusodás egyelőre még várat magára hegy alján. A gazdák egy része el van keseredve, úgy érzik, nincs megbecsülve az évszázadok óta csúcsbornak tartott Tokaji. Terjék Lajos Máti borásznál jártam.
Hát körülbelül egy harmaddal van kevesebb szőlő mennyiségben, mint tavaly volt, de reméljük, hogy ez a rengeteg napfény megteszi a hatását, és a minőségben megkapjuk azt a különbséget, ami a mennyiség rovására ment.
Ha ezt most gyorsan forintosítjuk, akkor ez inkább megéri, mint hogyha mennyiség lenne a mai nehéz gazdasági helyzetben?
Hát, hogyha megfizetnék a minőséget, akkor mindenféleképpen megérné, de miután bruttó árban 90 forintról beszélünk Tokaj-hegyi alján felvásárlási árként, ez azt hiszem, hogy azt mondom, hogy felháborító, akkor nagyon szerényen fogalmaztam.
Hát egy kiló szőlőért 90 forint.
Egy kiló szőlőért 90 forint, a tavalyi 105, 110 és 115-höz képest. Tehát valószínűnek tartom, hogy minden olcsóbb lett 2013-ban, mint 2012-ben. A szőlőmennyiség is egyharmadával zsugorodott, tehát ezért a kevesebbért még kevesebbet kell adni.
Tehát, hogyha a tavalyi 110 vagy 115-ről beszélünk, az se volt elég semmire. A 90 forint?
Hát a 90 forinttal azzal szerintem, hogyha valaki leülne és... Én még nem mertem megtenni, meg nem is fogom megtenni csak szüret után azt, hogy számításokat végzek, és kiszámolom a szőlőnek az önköltségét, mert csak úgy sejtem azt, hogy hektáronként mennyi szőlőnk van. Szerintem a 180 forintos önköltségi árnál van valahol a szőlőnek az ára.
Tehát aki nagyban foglalkozik ezzel, tehát van neki 5-10-20-100 hektár szőlője, annak hány millió forintot kell beinvestálni ahhoz, hogy feldolgozza, megtermelje a szőlőt, és még nincs a bor a pincébe, vagy nincs a must a pincébe?
Ismerek én olyan felvásárlót, meg olyan gazdálkodót Tokaj-hegy alján, pont a tegnapi nap beszéltem vele, hogy ott hagyja a saját parcelláját, minimálisan műveli, mert nem éri meg, és inkább felvásárolja ezért a pénzért a szőlőt, ahelyett, hogy a sajátját művelné, mert így sokkal jobban jár.
Nagyon nagy döbbenet lett túrá rajtam, hogy ilyet Tokaj-hegy alján 2013-ban ilyenre kényszerítenek, mert kényszerítenek embereket, gazdálkodókat, szőlészeket.
Igen. Igen, ez iszonyatosan szomorú, de ez van. Ugyanakkor más borvidéken tudjuk, hogy milyen árakat adnak. Gyöngyösen a fehér szőlőjér 130-140 forint minőségtől függően. Egyszerűen nem értem. Egerbe ugyanezek az árak, mondjuk Egerbe voltak problémák a téli fagykárral, voltak problémák a nyári gombabetegségekkel, tehát kevesebb a szőlő, mint ami szokott lenni, de ott is tisztességesebb árat adnak érte, mint a Tokaj-hegyaljai borvidéken.
Ennyivel jobb lenne akár a gyöngyösi, akár az egri, a mátraljai bor, mint a Tokaj-hegyvidéki?
Nem, egyáltalán nem jobb. Egyetlen egy van, hogy ugye a borvidékünk zászlós hajója, a Tokaj kereskedőház jött ki ezekkel az árakkal, és az összes többi felvásárló ehhez az árakhoz igazodik. Tehát, hogyha ők ennyit adnak, egy kis felvásárló, aki kevesebb mennyiségben vásárol fel, miért adna érte többet?
Mádon vagy Mád környékén sehol nem lehet azt tapasztalni, hogy kisebb felvásárlók jönnének, és nehogy Isten 100 forint felett adnának a szülőért?
Hát miután még a szüret nem indult meg, nem is hallani erről, hogy más árakat. Mindenki kivár, mindenki vár. Most kellene az, hogy a gazdák között lenne egy olyan összefogás, hogy azt mondaná mindenki, hogy na, 130 forint egy kiló szőlő, és ez alatt nem kezdjük meg a szüretet. És akkor a felvásárló is elkezdene gondolkodni, hogy mennyit ad azért a szőlőjér, hogy tele tudja tölteni a pincéjét. De a tavalyi esztendőben is elvitték az alföldiek a Tokaj-hegyaljai szőlőnek a nagy részét. A kereskedőház gyakorlatilag alig vásárolt föl valamit.
Most nem jelentkeztek az alföldről?
De most is alföldiek fognak felvásárolni. Tehát azok az alföldiek, akik a tavalyi esztendőben felvásároltak a 120 forintért a jobbakat, meg 110 forintért a gyengébbeket, azok most itt vannak, és ők kínálnak 90 forintot.
Most a furmintés házlevelűről beszélünk. Mi a helyzet a muskotájjal? Ugye az 5-én elkezdődött annak a szedése.
A muskotájjal adnak 140 forintot kilónként a kereskedőházba. Hát azok, akiknek fontos a muskotáj és nem akarnak piacot veszíteni, azok, én hallottam már a tegnapi napon pont 150 forintos felvásárlási árat muskotájról, de miután nagyon-nagyon vacak idő volt a virágzáskor, és teljesen heterogén volt a virágzás, nagyon rossz idő volt, és nagyon hosszú ideig virágzott a szőlő, ezért nagyon rosszul is kötődött, és a muskotájból nagyon kevés van az idén.
Olyan szép időnk van, ilyenkor úgy megszépül minden, megszépül a mezőgazdasági munka, megszépül a szőlő, de ez a Mádi határ, ez egyébként is nagyon szép tud lenni. Érdemes borászkodni, hogyha úgy az egészét nézi az ember? Egy magunkfajta embernek. Csontos György, hegybíró.
Kis embernek nem. Tehát, de a cégeknek érdemesebb, mert bízni kell abba, hogy amire most ráállt a például a Mádi hegykőség is, a válaszmánya is, már alakult egy Mádi kör, akik kimondottan a csúcsminőségre mennek rá. Ezeknek a boróknak hosszabb távon biztos, hogy lesz keletjük, és megfelelő áron fogják tudni eladni.
Mit kell tudni erről a Mádi körről?
Hát ez 15 borász jött létre, amelyek kifejezetten csúcsminőséget állítanak elő, főleg azt a kategóriában, de ugyanígy a száraz kategóriában is van egy rendtartásuk, amely terméskorlátozásokat ír elő maguknak, tehát a hegyai rendtartásnál szigorúbb az ő rendtartásuk, maguknak szigorúbbat hoztak, ezt ragaszkodnak is, és a hegykőségen keresztül ezt a saját tagjaival be is tartatják.
Ki lehet ennek a körnek tagja?
Mindenki tagja lehet, aki azt elfogadja azt a feltétlen rendszert, amit ők maguknak megszabtak, ami elég szigorú.
És mit mondanak, érdemes volt ezt létrehozni?
Hát azok, akik beléptek, most is együtt vannak, érdemes, mert hegyen elindultak egy szemléletet, egy technológiában, marketingban, és remélik, hogy ez a szemlélet, amit ők képviselnek, ezt mások számára is példa lesz.
A terjék szőlészetben van egy muskotáj, ha jól tudom, van?
Van, nekünk is van muskotájunk, igaz, hogy nem jelentős mennyiségű, az is ugyanolyan, mint bárkié. Tehát hagyd kívánni valót maga után, de hát ez most egész borvidék szerte így van, tehát nem jól virágzott a muskotáj.
De még önök nem szedik?
Nem. Szeptember 20-a után megvárjuk, hogy legyen belőle valami, tehát én 16-17 fokos muskotájból nem szeretnék bort készíteni, én jobból szeretnék.
Le fog kerülni a pincébe, vagy egy részét el kell adni? Ha jól tudom, nincs ebből olyan mennyiség, mint a furmintból, vagy a házlevelűből.
A muskotáj az lekerül a pincébe, tehát ebből nem sokat szoktunk szüretelni, egy 20-25 mázsa muskotájunk van évente, inkább a többivel van a gond, mert tele van a pince, nem tudtunk bort értékesíteni, és úgy gondolom, hogy az, ami a pincébe van, annak a bornak a minőségét tudom, ami meg még kín van a hegyen, az még akármi is lehet. Megpróbálom eladni azt, ami a tőkén van.
Még 90 forintos áron is? Ha nem lesz más választás?
Nem tudom, mert én most rohangálok fűhöz, fához, tehát megpróbálok más borvidékre is kiajánlani ebből a szőlőből. Nekünk minden esztendőben magas minőségű szőlőink szoktak lenni, és nem nagyon akarom én ezt 90 forintért értékesíteni.
Más szőlőt, területek, más vidékek mire használják, javítás céljából a Tokaj-hegyaljai jó minőségű szőlőt?
Hát igen. Attól függ, hogy milyen esztendő van, fel lehet vele javítani egy gyenge minőségű bort egy jó minőségű tokai borral. És akkor csinálnak egy jó minőségű szőlőből, egy jó minőségű borból csinálnak egy asztali kategóriát, úgyhogy elházasítják egy ugyanolyan évjáratú, sokkal gyengébb minőségű borral.
De mondjuk ez, hogyha én azt a palackot leveszem a boltnak a polcáról, ezt nem fogom látni rajta, hogy ezt most tokaival javították.
Nem. Egészen biztos, hogy nem, mert rá lesz írva, hogy asztali bor, és valahol az Alföldön készült.
Mi a helyzet az aszúval? Amikor kint voltunk a szőlőbe, azért azt lehetett látni, hogy jó, hát még az idő is odébb van az aszusodáshoz, de már mutatkozni kellene neki. De úgy nagyon nem lehetett észrevenni.
Hát ez úgy működik Tokaj-hegy alján, hogyha szeptember első dekádjáig nem érkezik meg az a 30-40 mm csapadék, akkor az aszú valószínűsége egyre nagyobb iramban csökken. Most is e felé haladunk, hiszen szeptember 5-e van, gyakorlatilag van még egy hetünk arra, hogy megérkezzen az eső. Ennek a Botrytis cineira nevezetű gombának az életfeltétele gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint a vargánya gombának. és hogyha nem lesz meg az a kellő mennyiségű csapadék, és ez a megfelelő hőösszeg, ami ennek a gombának a szaporodásához szükségeltetik, akkor az idén is lemondunk az asztó termésünkre.
Azt jól tudom, hogy így visszagondolva, hogy 4-5 éve nem volt normális aszú hegyalján?
2008-ban volt utoljára mennyiségi asszú Tokaj hegyalján, azóta valamennyi kevesek, de a minősége annak sem megfelelő. Hát ez a jóisten kegyeire van bízva. Igazán ebbe a szőlész meg a borász nem tud beleszólni csak a technológiával, és annyit tud hozzátenni, amennyi a szakmai tudása.
A mostani kereskedőáras házak, ha az aszút nézzük, az 2400 forintot mutat, ha jól emlékszem. Ez mire elég az aszunál?
Hát, ez most egy jó kérdés volt. Ez a 2400 forint az a bűvös határ, amikor az emberek el fogják kezdeni leszedni az aszújukat, és kiválogatni az épp szőlőszemek közül. Kérdés az, hogy mikor odaérkezik a felvásárlóhoz, akkor azt fogja mondani, hogy ezt már másodosztályú árba fogom megvenni 1600 forintért. Na most ez az 1600 forint az az ár, amikor már a gazda el fog kezdeni gondolkodni azon, hogy a munkabér kitelik-e az asszú árából.
Terékéknél, a pincészetnél azért az asszú az lekerül és feldolgozza.
Abszolút igen.
Na most azt mondja már meg nekem Terék Lajos, hogy ennyi negatív dolog után mi élteti, mi éltetheti még hegyalján a szőlészborászt?
Voltak barátaim a pincébe augusztus végén, aztán beszélgettünk, és elcsodálkoztak azon, hogy mennyi bor van, és hogy minden hordó tele van a pincébe, és megkérdezték, hogy mondjam már az okát. Aztán mondtam nekik, hogy drága barátaim, higgyétek el, a világ legdrágább hobbija az enyém.
Édesapa mit mond ilyenkor? Aki ugye ebben nőtt fel, ezt tanulta, ezt tanította.
Igen, hát ezek a felvásárlási árak, amik vannak, hát ez az egész egy döbbenet, szóval azt hittük, hogy valami mozdul, valami lesz, de hát ez tehát teljesen elszomorítják, elkeserítik az embert, és azok a kicsik, akik termeltek valami szőlőt, azok előbb-utóbb fel fogják hagyni a szőlőtermesztést, de hát lehet is látni máthatárában, hogy mennyi elhanyagolt parcella van, ami éppen, hogy csak tessék-lássék módjára van művelve. Nem jó az irány, nagyon nem jó az irány. Ez az 5000 pár száz hektárnyi szőlőterület Tokaj-hegye alján, ez a világ borvidékének elenyésző része, és ezt kéne felkarolni, hisz valamikor ez a borvidék a borával meg tudott finanszírozni egy Rákóczi szabadságharcot. Hadd ne soroljam fel, hogy mit értek ezek a borok.
Mennyire lehet azt tapasztalni, hogy külföldiek vásárolnának-e akár parcellát, akár szőlőt Tokaj hegyalján?
Hát aki igazából már akart vásárolni, azok megvásárolták a szőlőterületeiket. Van külföldi befektető hegyalján, nem egy, nem kettő, jellemzően már nem igazán.
Tehát lehet azt mondani, hogy a nagyobb pincészetek mögött mindenhol van egy külföldi befektető? Vagy ha nem is mindenhol, de nagy részt?
Igen.
Mert ezt csak azért kérdezem, hogy egy kicsit a beszélgetésünket eltereljem az új földtörvény felé. Mi a véleménye Terék Lajosnak erről, egy borásznak, egy szőlésznek?
Hát ez megint egy találó kérdés volt. Én úgy gondolom, hogy a puding próbálja az evés.
Na most elmosolyodom, mert a héten ez a második válasz erre, csak éppen akkor egy mezőgazdász mondta
ugyanezt. Én úgy gondolom.
Egy növénytermesztő.
Én úgy gondolom, hogy a puding próbálja az evés. Nézzük meg, hogy az urak a parlamentben mit gondoltak, és nézzük meg azt, hogy mit fog hozni a valóság. Én úgy gondolom, hogy mint a hegyközségi törvénynél, itt is sok csalódás fogja érni az embereket.
Na most, hogyha arról beszélünk, hogy külföldiek földszerzése, itt ugye nem kell csak azokra a területekre koncentrálni, ami ugye nívósabb, értékesebb, akár Tokaj-hegyaljáról, akár Badacsonyról beszélünk, vagy akár a jóalföldi mezőgazdasági területekről, hanem akármilyen más földterületekről is. Ön Gödöllőn él, és lakik akkor éppen, amikor nincs hegyalján, és nem dolgozza a szülőt. Ott mi a helyzet azon a környéken? Mennyire jellemző az, hogy külföldiek vásárolnának földeket, szántókat?
Gödöllőn nem hallottam erről. Tehát szerintem inkább a nyugati határ része az országnak az, ami ebben érintett, meg inkább a frekventáltabb területek, tehát a Balaton környéke, és Eger környéke, tehát a borvidékek környéke, ahol azokon a területeken, amit megszereznek, később lehet csinálni ültetvényeket, szőlőt lehet telepíteni, vagy akár gyümölcsöst.
Akkor annyira mondjuk itt hegyalján ez nem lesz veszélyes?
Nem tudom megmondani, erre mondtam azt, hogy a puding próbálja az evés, meglátjuk. Meglátjuk azt, hogy azok a tőkeerős emberek, akik meg tudják tenni azt, hogy ráígérnek egy magyar gazda földjére, hogy mit fognak tudni belőle kihozni, meg a kérdés az, hogy hány kis kapu maradt nyitva, ami mellett, a törvény mellett be lehet majd osonni.
Hát és lesznek azok a bizottságok, amik egy-egy településen felállnak, ugye, hogy az kikből fog állni, és mennyire lesznek hozzáértő emberek, úgymond.
Hát vagy éhesek.
Terjék Lajos mádiborászt hallották.